rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A magyar öttusát az évek során többek között edzőként, szövetségi kapitányként, főtitkárként és versenyigazgatóként is segítő Pécsi Gábor nemrég, egész pontosan augusztus 28-án ünnepelte 80. születésnapját. Ebből az apropóból a Bajnokok mostani adásában felidézzük az Arcvonások 2015-ös adását. Akkor 69 éves volt Pécsi Gábor, amikor megkerestem otthonában. Most ezt a beszélgetést hallhatják újra. Elsőként azt kérdeztem Pécsi Gábortól, hogy szokott-e még rendszeresen sportolni.
Most is úszodából jövök. Minden reggel volt ötusázó társaimmal a Komjádi úszodában. Fél órát úszunk. Az nekem általában 1000 méter tesz ki. Ennél lejjebb nem adom, bár 600 méternél sokszor eszembe jut, hogy miért nem 600 méterbe döntöttem el én a saját adagomat, mert nekem már nincs edzőm. Azt csinálok, amit jónak találok. Azt viszont, amit előre elhatároztam, azt meg is csinálom, és nagyon jó az, hogy naponta mozgunk valamit.
Minden nap hétvégén is, és ez kényelmes tempóban, mellúszás?
Hát nem mellúszás, mert az ötösházban gyorsan úszik, a legnagyobb részét gyorsan teszem meg, aztán vannak kiegészítők közben, de ugyanúgy, mint amikor edző voltam, magamnak is mindig előírom aznapra, hogy mit fogok úszni, és azt végig is csinálom, mert különben tényleg az van az ember, hogy ellötyög mellen, de valamit azért illik mozogni. Nem erőltetett tempóban, de egy olyan jó lendületes.
Gyerekkorában is már kötelező volt a sport, a mozgás, vagy pedig egyszerűen csak jött, és azért volt ösztönös.
Mondhatom úgy, hogy sportcsaládból származom, hiszen édesanyám úszó volt, hosszú távú úszó, világbajnok volt. Emiatt aztán az egész család sportos lett, velem együtt természetesen. Ő volt Paplaci mellett a másik profi Magyarországon, aki Paplacival párhuzamosan pénzért versenyzett. Tehát a Capri-Nápolyi nem hivatalos világbajnokság, mert a hosszú távú úszás még nem ismerték el hivatalos úszó szakágnak, de ez volt a nem hivatalos világbajnokság. Ugye az 33 kilométer a tengerben. Minden évben megrendezték Olaszországban. Ez egy profi verseny volt, tehát részvételi díj volt, pénzdíjat lehetett nyerni, de ugyanakkor édesanyám minden költségét saját maga fedezte, egy banki tisztviselő volt. Reggel lement az uszodába, megvette a jegyét természetesen, amikor nem kapott később már tiszteletjegyet, akkor utána elment dolgozni, de utána megint lement az uszodába. Hát mi így nőttünk föl, hogy ezt láttuk.
Mekkora családban voltak testvérek?
Igen, volt egy Miklós bátyám, akinek szintén sok köze van ehhez az én pályámhoz, hiszen ő kezdett el ötusázni először, a Győri Bencés gimnáziumba került, és lejárt úszodába, mert hát az elég jól úszott, és akkor Magyar Vilmos, a Győri ötusa atya meglátta, és kérdezte tőle, hogy nem akar ötusázni. Hát kérdezte, hogy mi az, ugye, mert fogalma nem volt. Hát amikor a lóhoz eljutottak, akkor rögtön azt mondta, hogy de igen, és hát azóta is tart a szerelem az ötusával és a lóval, ő már sajnos nincs közöttünk, viszont a fia folytatta a pályát, hiszen ő most a lóversenynek a igazgatója, és ő irányítja a magyar lóversenysportot. Nagy örömünkre, hiszen gyerekkorától is úgy nőtt föl, hogy sport, ötusa, kajak, és a lovak, és a lóverseny, és most az ő pályája így beteljesedett ezzel, hogy ezt a pozíciót tölti be.
Mivel teltek a gyerekkor évei, és ez most Győrben volt, vagy Győr mellett?
Nem, mi Agárdon laktunk, elváltak a szüleim. Édesapámmal Agárdon laktunk mind a ketten, és onnan került a bátyám Győrbe, hogy egy biztos és fix helyen legyen, hiszen a Vencés gimnázium egy biztosíték volt arra, hogy nem kalódik el. Én amikor a 8-at elvégeztem, akkor följöttem édesanyámhoz Budapestre. De akkor már bátyám bőszen ötusázott, és volt egy kis kísérlet a vízilabdával, de az nem nagyon jött be, nem volt különösebb labdaérzékem, és aztán kérdezte a bátyám, miért nem mész el ötusázni, és akkor levitt a Benedek Feri bácsi oda Csepelbe, ahol a légkör az első nap már megragadott, hiszen nem akárkikkel öltözhetett ott az ember, nem is tudtam természetesen akkor még, hogy milyen nagyságokkal, hiszen egy öltözőben voltunk a Balcó Bandival, Német Ferivel.
Olimpiai bajnok ötusázók.
Ők az olimpiai bajnokok, igen, de az akkori csapat is, a Fáklya Földi, Sárfalvi Béla, Illényi Pali, azért sorolok olyan neveket is, akiknek nem rendkívüli eredményeik voltak, viszont a szellemük az pontosan olyan volt, mint a Balcó Bandiéké, és ezt szoktuk meg mi is, ezt vettük át mi is, és ezt próbáltuk tovább tanítani, amikor abba a pozícióba kerültünk.
Hamarosan erről még beszélünk majd kicsit részletesebben, de itt a kondiról, a fizikai állapotról eszembe jutott egy olyan kérdés is, hogy például szokott-e, megcsinálná-e most is azt, hogy segítene egy kismamának, amikor mondjuk a metróban, vagy akár egy buszon fel kell vinni a babakocsit a lépcsőn, vagy a buszra?
Ez természetesen pont, ez véletlenül jön így össze, hogy a uszodából, amikor jöttem, és felszálltam a buszra a körúton, akkor pont egy kismama próbált leszállni. Láttam, hogy kínlódik. Természetesen odaugrik az ember, és hát ez annyira természetes, hogy nem is kérdés.
Ezt a szüleitől örökölted, vagy pedig akár épp ott a Csepelben, tehát ezt a szellemiséget, mert ugye azért nem mindenkinek egyértelmű, mert sokan elgondolkodunk, hogy jaj, most mit kellene tenni, miközben pont nem szabad gondolkodni.
Hát is, eleve a családi neveltetésben ez volt a segítőkészség, és a Csepelben is ez a szellem volt. Ott szóba nem került, hogy ki az olimpiai bajnok, és ki a kevésbé eredményes versenyző. Ott egy dolog számított, egyszer egy nagyon jó cikk volt a Pilhár György tollából a Nemzeti Sport, van, amikor azt írta, hogy mi közöttünk az volt a legfrankóbb gyerek, aki először ért fel a Hármasatár hegyi kilátóhoz a császáruszodából a futóedzésen, és abszolút nem számított, hogy a egyiket mikrobusszal hozták az edzésre, a másikat egy személykocsival, vagy éppen a villamoson próbált jegy nélkül utazni, mert még arra sem volt pénze. Tehát egy dolog számított az eredmény, és azon belül természetesen a sportszerűség, és ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt hívtuk magunkban már a család és édesanyámtól is, és természetesen a Csepelben is, hiszen ott szóba se kerülhetett az, hogy valaki ne sportszerű eszközökkel próbálja eredményt elérni.
Csibészség, mert azért a sportban az is kell. Akár egy olyan, hogy valaki ne futva tegye meg azt a távolságot a hármas határhegy tetejéig.
Hát az benne van. Az ilyen nagyon langyos gyerekekből nem szokott nagy versenyző lenni, mert megalszik a tej a szájába. És hát az ötösen nem egy különösen sokfajta képességre van szükség. Az eleve egy gátja, amikor valaki nagyon alszik, és nincs benne meg a megfelelő csibészség, mert adott pillanatban bizony rögtönözni kell, és ki kell találni valami csibészes formát, hogy lehet tovább lépni azon a problémán. Az lehet csak egy mozdulat a lóhátán, vagy lóval való kapcsolat, vagy akár egy vívó asszó közben egy megoldást találni, akár trükkös megoldást találni, természetesen a sportszerűség határain belül, de ugyanez vonatkozik az edzőre is, hogy nem kell átlépni a szabályokat, hanem mindig ki lehet valami plusz találni, de még tovább megyek, ugye az életem pályáján lényeges dolog szakasz volt az is, hogy itt különböző világesemények, meg hazai események rendezésében része, ott is folyamatosan valami trükközni kell a megoldásokra.
2008, ugye nem is olyan régen egy budapesti világbajnokságot a szimacsarnok előtt, és elfolyt a víz a medencéből a verseny napjára.
Hát én jól emlékszem, hogy a szerkesztő úr is ott ült a lelátón, és mindnyájan meglepődtünk, hát ez egy külön mese, és így utólag visszagondolva azt mondhatom, hogy az életemnek egy nagyon fontos pontja volt az, hiszen egy olyan problémával találkoztam szembe reggel 7 órakor, amikor fölhívtak, hogy elfolyt a víz, hogy először nem is vettem komolyan. Aztán Bíró Sanyi jó barátom, aki az egész területé volt felelős, mondta, hogy azért ezt vegyem komolyra, mert tényleg egy deka víz nincs a medencébe. Lényeg az, hogy kiszakadt alul a fólia valahol, egy váratlan dolog volt, erre abszolút nem számított.
Hiszen egy mobil medence volt.
Hiszen egy mobil medence volt, mert minden áron azt akartunk megvalósítani, hogy egy helyszínen legyen mind az 5 versenyszám, és itt tényleg egy 100 méteren belül minden versenyszám megvalósítható volt, egy 200 méteren belül, és felépítettünk egy mobil medencét, 680 köbméter vízzel, gázkazán, vízcserélő, biztonsági berendezések. Hát nagyon sok oldala volt ennek a dolognak, de azt mondtuk, hogy mindig jobban megéri, mint a környékbeli uszodákba elmenni valamelyikbe, amelyik mindegyik valamilyen sebből vérzett rá. szóval nem volt alkalmas igazán világverseny rendezésére.
Aztán jöttek a tömlők, tűzoltóktól.
Igen, és hát amennyire én kiértem a medencéhez, addigra Bíró Sanyi már intézkedett, megjelentek a tűzoltók, és a stadion másik oldalán lévő hasonló medencéből átszivattyúzták a vizet, de közben meg kellett javítani a medencét. Na most ez ugye vasárnap reggel volt, amikor nem volt olyan egyszerű összedni olyan embereket, akik meg tudnak heggeszteni egy medencét, akkor betonszállító jött, betonkeverő, hogy beönteni az oldalát, akkor szereztünk egy targoncát, ami végigment a lovaspályán, mert fogalmunk nem volt, hogy hova tűnt el a 680 köbméter víz, nehogy valami gond legyen, akkor kihívtuk a lelátósokat, hogy álljanak a lelátó mellett, nehogy valami megmozduljon, mert hát nem lehetett tudni, mit mosott ki. A lovaglást és az úszást megcseréltük, összehívtuk a nemzetközi mezőnyt, ahol természetesen senki nem problémázott, mert aki már ötös a versenyt rendezte, ötös a versenyt részt vett, az nagyon jó tudja, hogy mindenféle gond lehet egy áramszünet, bármi történt, akkor meg kell oldani, és tovább kell lépni, tehát senki nem problémázott rajta.
Életet nyertek ugye az időnyeréssel.
Pontosan. És a Mauro barátunk Olaszországból, aki a technikai küldött volt itt, a piros kabátos technikai küldött, azt mondta nekem, hogy Gábor, ezt Magyarországon kívül sehol nem lehetett volna megcsinálni, a víz bárhol elfolyhat, mert olyan, hogy valami műszaki probléma történik, az bárhol bekövetkezhet, de az, hogy egy ilyen összefogás legyen, hogy a tűzoltóktól, a rendőrautókig, most már ennyi év után elmondhatom, hogy ami létezett Budapesten tartályban víz, és mozgatható volt, azt hozták, és öntötték bele, természetesen csak olyan, ami vegytiszta volt, és 26,5 fokos víz 4,5 óra múlva rendelkezésre állt a medencében. Ez valóban egy nagy dolog volt, mert ha még valami gond van, akkor hát idézőjelbe tett csibészséggel valóban neki kell ugrani, és valahogy meg kell oldani az ügyet.
Ott Agárdon az édesapjával gyerekkorban milyen játék lehetőségek voltak? Hogy zajlott akkor? Hát 1946-ban született, tehát nagyjából ott az 50-es évek, második világháború után nem is olyan sokkal járunk.
Igen, hát én 4 éves voltam, amikor Zuglóból oda költöztünk, mert államosították édesapám pékségét, és lementünk az agárdi házunkba. A játék lehetőség az végtelen volt. Én azt mondhatom, hogy természetesen ma is nagyon szomorúan gondolok arra, hogy a családot tönkretették, hiszen egy szépívű pálya lehetett volna ezelőtt a család előtt, nagyapám és édesapám nyomdokain haladva. De alapjában nekem ezzel a változással egy nagyon kellemes gyerekkor szereztek, mert ugye Agárd egy üdülőhely a Velencei tópartján, és nyáron hatalmas élet van, rengetegen jönnek a nyaralók, akkor ottan mi helybeliek, idézőjelben helybeliek, de hát helybeliek voltunk, hiszen mi ott éltünk, akkor ott jól elvegyültünk, mert jó éreztünk, egyszer csak szeptemberben kiürült az egész helység, egész nyaralótelep, és ott maradtunk egy pár tizen összesen, akik ott jártunk egy kis helyi iskolába, ami később már azért kinőtte magát, hiszen Fehérvár vonzás körzetében volt, de ott voltunk egy pár tizen, és bandába verődve jöttünk, mentünk erdőbe, madárfészkek, amilyen gyerekkorban bármi lehetséges, azt mindent végig csináltunk. A kerteli volt mondjuk gyümölcse, de azért valamelyik kertnek a gyümölcse jobban tetszett, akkor azért azt is megszereztük. Hát ezek nem rendkívüli dolgok, mert gyereknek az élete is zajlik.
Manapság azért nem.
Igen, most már egy kicsit kötöttebb a dolog, de mi akkor nagyon boldog életet éltünk ott. Hazaszaladtunk egy szelet zsíros kenyérre, aztán ki a rétre megint focizni vagy fejelni, le a tóra télen korcsolyázni. Kérdeztem egyszer apámat, amikor már idősebb voltam, és hát nem féltettél bennünket, de hogy is nem fiam, azt mondja, mindig izgultam, hogy jöttök haza. Hogy tízhattalak volna elbedeteket ettől, hát hiszen ez volt az életetek.
Na. És ezt a csibészséget akkor ott igazából mindenki a vérébe szívta, ha akarta, ha nem, tehát aki túl akarta élni ezt a gyerekkort.
Pontosan, hát a nagyon maflának nem lehetett lenni, mert ott azért az élettörvényei érvényesült. A nagyobbak, kisebbek viszonya, meg stb. Ugye ott aztán volt a tanyavilágból jött gyerektől kezdve olyan városi származású gyerek, mint én vagyok, de hát ott asszimilálódni kellett, együtt kellett egy osztályba kellett ülni, ugye, együtt kellett tanulni, és együtt mentünk a tóra este, és semmi gondunk nem volt egymásra, és a mai napig sincs, hogyha összeakadunk.
Én gondolom, ha valaki túl nagy képű volt, akkor azt pillanat alatt helyretette az élet, a közösség.
Hát ez pontosan úgy, mint később az ötusában. Ugye itt nem lehet olyan nagy szája valakinek, még akkor se, hogyha 24 versenyt nyer egymás után, mert a 25-nél úgy befejel, hogy csak néz. Tehát ott is pontosan ugyanez történt, ott már egy kicsit úgy tanult az ember ebből, de igazán a sport nevelte rá az embert arra, hogy soha ne bízza el magát semmivel, legyen egy egészséges önbizalma, mert anélkül nem működik a dolog, de ennél, ha lehet, akkor ne többet, mindig reálisan kell értékelni a dolgokat. Igen, ez egy jó iskola volt a gyerekkor ilyen szempontból mindenképpen.
Most akkor térünk vissza Németh Ferenchez, Balcó Andráshoz és hát Benedek Ferenchez, a mesterhez, a főnökhöz, úgy hívták a csepeli edzőt?
Igen, mindnyájan főnöknek hívtuk, nem is tudom, hogy hogy ragadt rá, de illett is rá, hiszen egy személyes főnök volt az egész ügyben. Sokszor eszembe jut, főleg amikor edzősködni kezdtem, akkor eszembe jutott, de azóta is, hogy Feri bácsi egy személybe csinált mindent. Tartotta az edzést, vedette a naplókat, fölépítette a gyárból, kicsente a alkatrészeket a Csepel gyárból a csepeli lőtérre, hogy a forgógépeket megteremtsük, és működjön. Természetesen a lövőedzés előtt, után mi is a lőtéren tevékenykedtünk, be voltunk fogva. Ködbe a szertárt is kezelte, ködbe a szülőket tárgyalt, meg az iskolánkba is elment, hogyha nagy szükség volt rá. És amikor később már edző voltam, és én is azt hiszem, hogy úgy reggeltől estig ezt csináltam, de néha leültem, és eszembe jutott, hogy hát a Feri bácsi biztos nem ült el ilyen időszakban, biztos, hogy csinált valamit. Ő már reggel 6-kor ott ült a medence partján, a régi csasziban, egy ilyen fém kempingasztalszerűségben, ami ilyen összecsukható kempingasztal, zöld volt, és ott ült a Feri bácsi a színes szerodáival, és rajzolgatott, meg irogatott, meg tervezgetett, meg kimutatásokat csinált, miközben a Földi Laci vagy a Malackó Pista tartotta nekünk az úszóedzést, és mindenkiről tudott mindig mindent, hogy mi történt vele. Na ezért is volt aztán, hogy 70 éves születésnapján a régi Siposban a Maraskó Tibi szerzett egy ilyen asztalt, lefestette, és Feri bácsit kiültettük, kikészítettük neki a színes szeruzákat, és mondtuk, hogy na Feri bácsi, most írja le, hogy a mai napról mi a véleménye, és mi fog itt következni még. Hát persze vette a tréfát, mert nagyon szerette az egészet, de azt is tőle tanultuk el, hogy minden év végén csinált minden korosztályra egy kimutatást, azt még pauszra csinálta, és akkor fémásoltatta a gyárba, ilyen barna fémásolatok vannak belőle.
Ugyan átlátszó a pausz papír, amennyire
emlékszem. Igen, de abból lehet fémásolni, és akkor egy ilyen barnás papír jön ki ebből. Na most ez csak azért érdekes, mert az első korosztály, akivel elkezdtem foglalkozni, azok az 59-60-as születésűek voltak, és hát...
Már amikor az Újpesti Dózsában edzősködni kezdett, ugye 25 évesen a versenyzés után.
Egyik pillanatra a másikra edző lett belőlem. Hát még akkor itt egy mondatot, hogy hogy kerültem oda egyáltalán, mert aztán ezt folytatom majd, mert egy érdekes dolog. Ugye elvittek katonának, és akkor beiratkoztam egy műszaki főiskolára, elvégeztem a kandót, a GANZ villanyba átmentem, és gondoltam, hogy én egy komoly mérnök ember leszek itt, és akkor egyszer csak a Deák Feri szólt, hogy a Dózsában van egy hely, utánpótlás csoportnál gyerekekkel kéne foglalkozni, hát úgy körülbelül egy éjszakát gondolkodtam rajta, és hát a diploma azóta is a fiókban van, és eljöttem edzőnek, hál' Istennek, hogy eljöttem, és így döntöttem, nagyon nehéz döntés volt, hiszen azon a pályán is egy komoly karriert lehetett volna elérni, lehetett volna, nem tudjuk, hogy mi történt volna.
Mint üzemmérnök, ha jól olvasta.
Igen, mint üzemmérnök úgy működtem ott a GANZ villanyban, de az első hívószóra eljöttem. És hálát adhatok a sorsnak és magamnak is, meg a Deák Ferinek is, hogy egyáltalán elhívott, mert én onnantól kezdve 71. február 1-e óta nekem soha nem jutott eszembe, hogy én dolgozni mentem. Sokkal többet voltam elfoglalva, mint hogyha benne a GANZ villanyban reggel bélyegző, este bélyegző, amikor eljövök. Nyilván időben sokkal többet voltam, de egyetlen egyszer sem jutott eszembe, hogy most dolgozni megyek. Melyik az ötösár? Valószínűleg ugyanezt, hogyha valaki biztosította volna az anyagi hátteret, napi munka mellett, akkor megcsináltam volna a társadalmi munkába is, hiszen ez nekünk az életünk, meg a szórakozásunk volt, és hogy emellett még fizettek is, hát az aztán még egy külön boldogság. No, szóval visszatérve a pauszra és a fénymásolatokra, én ugyanezt folytattam az első csoportomba, és hát úgy eléggé szétesett a társaság, amikor abba hagyták a versenyzést, és egy jó pár évvel ezelőtt megint elkezdtek összejönni. És most a fél évente van egy találkozó, és elkezdték előszedni ezeket a fénymásolatokat. Nem is gondoltam, hogy megvan még nekik. Hát nekem megvannak azok is természetesen, és mondták, hogy de bizony, ők már nem egyszer elővették, és nézegették, hogy mi minden történt. Na most ez csak arra jó példa, hogy egy ilyen oktatói, nevelői, pedagógiai munka, hiszen az edző is az, az nagyon ritkán kap visszajelzés menet közben. Ugye 5-10-15-30 év múlva egyszer csak valaki azt mondja, hogy de jó volt abban egri edző táborban, amikor fölfutottunk a hegyre, és csak egy korcsvidet lehetett inni a kútnál. De az XY-ről az 2-t ihatott, mert megengedte a Gábor bácsinek, és az hogyan volt az, most se tudom még megemészteni. Na, hát ilyen emlékek vannak, és akkor az ember azt mondja, hogy tényleg érdemes volt ezt csinálni.
Ha erre a könyvespolcra nézek, akkor rengeteg könyvet látok, és emlékszem, hogy voltunk olyan öttös a világbajnokságon együtt, vagy Európa-bajnokságon, ahol egy pici szabadidő, de inkább talán este meg reggel, akkor már könyvet olvasott Pécsi Gábor. Van kedvenc, vagy pedig már annyit olvasott, hogy számtalan kedvenc van?
Hogy honnan származik egyáltalán, az is a Mizsér Jenő bácsitól származik, hiszen őt mindenképpen meg kell említeni ebbe a...
A Dúzsa, legendás edzője, Mizsér Attila olimpiai bajnokunk édesapja, aki sajnos már elhunyt.
Igen, ahogy Pál Völgyi Miki szokott fogalmazni, mindnyájunk sportbeli atya, középiskola negyedikesek voltunk, és hát persze nem olvastunk semmit, mert örültünk, hogy az edzés mellett a minimumot meg tudjuk csinálni az iskolában, mert olyan fáradtak voltunk állandóan, hogy a tananyag az pont elég volt. Jól emlékszem, hogy a Népstadionban voltunk edzőtáborban, kempingágyakon aludtunk, olyan körülmények voltak még az egyik foci öltözőben, és egyszer csak oda dobott egy Dürermatt könyvet, az Ígéret című könyvet, és mondta, hogy na, akkor ezt olvasd el. Hát mondom, hát olvassam el, amikor még itt az érettségi, meg a 80 ezer tétel, amivel fogalmam nincs, hogy fogok én arra fölkészülni egyáltalán, de belekezdtem, és nem bírtam letenni. És hát azóta is az egyik kedvenc könyvem van, 10-15 évente elolvasom újra, és Jenő bácsival színházba is kellett járni, ha akartunk, ha nem, megvette a junior válogatottnak a színházét, és együtt elmentünk színházba, és persze utána szépen, lassan, okosan kikérdezgette tőlünk, hogy mit láttunk, meg hogy láttunk, és ez egy teljesen más pályára irányított engem. A szüleim könyvolvasó emberek voltak, de én nekem valahogy az ifjúkorom máshogy alakult, mert a réten voltam, vagy edzésen voltam, vagy valahol máshol voltam, és azóta is megvan tényleg a szerelem, és hát külön öröm, hogy amióta nyugdíjas lettem, sokkal több időm van. Most egymás után olvasom azokat a könyveket, amik kimaradtak az életemből, meg újabbakat is. Minden evő vagyok ugyanúgy, mint a zenében. Mindenféle könyvet, ami a múzsa csókját valahol ott hordozza a homlokán, azt nagyon szívesen olvasom. Ha belekezdek, és nem olyan, akkor még inkább leteszem.
A mai világban Mizsér Jenő hogyan tudna érvényesülni? De akár a fiatalabb Pécsi Gábor is, tehát ugye arról beszéltünk, hogy másképp nőnek fel a gyerekek. Internet, még akár 10 évvel ezelőtt is sokkal lassabb volt az élet, a mindennapi világ, mint mostanság, amikor mindenki a telefonját nyomkodja, az okos telefonját.
Jenő bácsi ilyen szempontból egy kicsit más volt, mert őneki volt egy világa, az ötusa volt az ő világa. Természetesen a család is, hiszen egy nagyon szép családban éltek a feleségével és két gyerekkel, de a másik oldalon semmi más nem él. Ugye ablakot se szívesen csukott be, mert azzal is külön kell foglalkozni, hogy csak az ötusa érdeket, az ötusa története, ötusa eredményei, edzés módszerei, és stb. Ma már nehéz lenne így megélni, mert sokkal több oldalúnak, sok oldalúnak kell lennie valakinek, és menni kell tovább az élettel, okostelefont, és most karácsonyra kaptam egyet, meg kellett tanulnom, mert nincs mese, nem lehet tovább lépni, ugye, hogy nem tanulja meg az ember, nem volt hajlandó a számítógépet sem megtanulni. Erika Táska írógépen írta továbbra is az olyan anyagait, ami ma is érvényes, és ma is, ha valami gondom van, akkor azt veszem elő, és abban nézek bele, de meg kellett tanulni a modernebb technikát. Én is mindig azt mondom, hogy nem akartam leszerni a telefont, jó nekem a régi, de aztán elkezdett tönkre menni a régi, aztán a gyerekeim azt mondták, hogy nem, nincs tovább, okos telefon. Tehát azt megtanulta az ember. Váltani kell, és nem lehet egy oldalon gondolkodni, már nagyon sok mindennel kell ma foglalkozni, egy edzőnek is, egy vezetőnek is. Én visszasírom mindig azt az időszakot, amikor ugye 71-ben oda kerültem a sportiskolához, és semmi más gondom nem volt, mint az a 20-25 emberrel foglalkozni, reggeledzést tartani, utána nézni, hogy elmennek az iskolába rendesen.
Délután... Ment a Trabanta?
Igen, akkor még a Szürke Villám volt, úgy hívták, egy Trabant konvén volt a Szürke Villám, és a legváratlanabb helyzetekben megjelentem, és ha már szorba hozta azt, hogy gyalogolni is lehet a hegyre, akkor nem nagyon merték megtenni, mert soha nem tudták, hogy a Trabant óra hol fog valahol az erdőből kilógni. Még annyit, hogy az elején fölfutottam velük még, amikor ez a csoport elkezdett dolgozni, még a futómunkát is hozzávettük az úszáshoz, akkor még fölfutottam velük a hármasat hely kilátóhoz, aztán egyre meredekebb lett az a hegy, és én adtam lejjebb egy kicsit, ők előbb-utóbb a Szürke Villám előkerült, és akkor azzal jelentem meg mindenhol, és szállítottam őket természetesen. Nem az számított, hogy hány órája van, és mikor tud kijönni az iskolából, hanem az, hogy hogy oldjuk meg a délutáni edzést, és akkor ezen belül mindent kitaláltunk, hogy meg lehessen oldani, ha kellett, oda mentem értük, beültek a kocsiba, aztán vittem őket az edzésre, de ez is teljesen természetes volt, mert a Berelek Feri bácsi is vitt bennünket.
Mit üzen azoknak a mostani családoknak, akik azért azzal küzdenek, hogy el kell tartani a gyerekeket, a mindennapi mindennapi nehézségek, és a sport az háttérbe szorul, mert jó esetben a gyerek még sportolhat, de aztán a szülők akár 40 éves korban hát nem sportolnak, és ugye ez teljesen egészségtelen életmód.
A jó kifogás sose rossz. Ilyen nincs, hogy valaki nem tud sportolni, mert kell hozzá egy melegítő, meg egy tornacipő, és ki lehet menni futni, lötyögni, futógimnasztikát csinálni, tornázni, otthon tornázni, de sokkal egyszerűbb, hogy nekem nincsenek meg a lehetőségeim. Én magam is benne voltam ebben, mert amikor még edzőként jobban, de amikor szakvezető lettem, hogy tényleg elég elfoglalt ember voltam, és úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs időm, hogy én egy órát lemenjek az uszodába, vagy éppen átöltözzek és elmegyek. Évek teltek el, hogy alig csináltam valamit. Aztán megint jött az igény, a belső igény, hogy ezt csinálni kell. Egyrészt annyit mindig ki lehet szakítani minden család életében, hogy valahogy mozgásra bírják magukat, ha más nem egy kirándulásra, futásra, vagy valamilyen vízmeletti lehetőségbe vízbe menni, és ez nem mindig az anyagiakon múlik. Ez nem kell arany rajtkövetnek lenni a medencében, hogy valaki teljesíteni tudja azt, amit elhatározott.
A csillogó szemű, vidám, mosolygós Pécsi Gábor az egy álca, vagy mindig ilyen volt már gyerekkorában is, mert ez megmaradt határozottan az emlékeimben?
Hát én alapjában azt mondom, egy vidám ember vagyok, és alapjában ő egy kedves ember. Most nem tudok rá jobb kifejezést mondani. Akkor, amikor rendben mennek a dolgok. Hát ezt a kollégáim tudják esetleg megmondani, amikor főtitkár voltam, hogy ott egy hangos szó el nem hangzott soha irodába, sőt, kimondottan vidáman zajlott az élet. De hát amikor valami nem úgy ment, nem az, hogy elrontottak valamit, már olyan előfordul, hanem azt láttam, hogy valamit nem úgy csinálnak, vagy nem úgy kellene megcsinálni, hát akkor azért volt, hogy mástól csillogott egy kicsit a szemem, akkor nehezen viselem. Ugyanez volt az edzéseken is. Ugye az alaptézisem ott is az volt, hogy vidáman is lehet jó eredményeket elérni. De ha valaki nem azt csinálta, amit kell, akkor tudtam, hogy abban nem lesz eredmény, tehát valami más módszerhez kellett folyamodni. Alapjában nem álca. Én nekem úgy általában csillog a szemem.
Egy 2015-ös sportfilm műsorral köszöntöttük az augusztus 28-án 80. születésnapját ünneplő Pécsi Gábort, aki a Magyar Öttusában volt edző, szövetségi kapitány, főtitkár és versenyigazgató is. Még egyszer boldog születésnapot utólag is. Önöknek köszönöm a figyelmüket. Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint